Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. Adásunk tartalmából megjelent a 60. kalendárium 28. kötete. A Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működik a Sátoraljaújhelyi Bokrét Alapfokú Művészeti Iskola. Megnyílt a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! ...2025. szeptemberében csatlakozott és a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működik tovább a Sátoraljaújhelyi Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola. Fehér Eszter tagintézményvezető elmondta, hosszú évek után jutottak el a fúzióik, képviselt értékeik hasonlóak, az intézmény működése pedig biztos kezekbe került az egyesüléssel.
Igazából ez hosszú évek eredménye, illetve végkifejlete lett ez a döntés, hogy mi csatlakozunk tagintézményként az általános iskolához. Először is hozzátenném, hogy tényleg azt gondolom, hogy akár évtizedek óta nagyon-nagyon jó az iskolával a kapcsolatunk, mint ahogy egyébként a város bármelyik intézményével nagyon jó a kapcsolat, de valahogy a református általános iskolával kicsit szorosabbra fűződött a kapcsolatunk. Nyilván ez lehet köszönhető annak is, hogy azért Bokrétás pedagógus, aki átment a refibe tanítani alsó tagozatos tanítóként, és hát ezért megmaradt ez a jó viszony. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt különböző rendezvényeken, kérnek tőlünk segítséget, illetve mi is tőlük oda-vissza működött ez a dolog, és valahogy egyszer felmerült ez a kérdés, hát ugye tényleg hosszú évek beszélgetése miatt alakult ki. Ami miatt úgy döntöttünk, azért úgy gondolom, ha így összefoglalnám az egészet, hogy a hosszú távú biztonságunk érdekében. Én is azt gondolom, hogy nem kevés munkát tettünk már le az asztalra, és hát azért néha nehézségekbe ütközünk önálló iskolaként, és megelőzvén esetleg nagyobb problémákat döntöttünk emellett. Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon sokrétű a munkánk valóban. Különböző rendezvényeket, versenyeket szervezünk, és nem csak a néptánc tekintetében, hanem azért nyilván a társművészetek felé is kacsingatunk, hiszen népmesemondó versenyt rendezünk, népdaléneklési versenyt rendezünk, egyéb kiállításokat, fesztiválokat, egyebeket. Igen, ez is egyfajta batyú, amit mi viszünk magunkkal, tűzön, vízen keresztül, bárhová is. A másik viszont, ami nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy bár ezt kimondva sosem volt. Én ugye református vagyok alapvetően. Én azt gondolom, hogy a református értékeket, mint olyat, mi eddig is vittük ebben az iskolában. Hiszen hát csak gondoljunk bele abba, hogy a néprajz, illetve a népi hagyományok milyen szinten fonódtak össze az egyházi ünnepekkel, illetve az egyházi gondolkodásmóddal, és bárhová járunk, akár Erdélybe, akár Kárpátaljára, Felvidékre, mert járunk természetesen, ha talán fogalmazhatok így, még gyűjteni, még azért mindig van mit, meg ugye találkozni a kint élő emberekkel, és a mindennapi életünket hatja át az egyház, illetve a vallás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az értékeket mi eddig is képviseltük, és ugyanúgy visszük magunkkal ebben az iskolában is tovább. A szakmai oldalról majdhogy nem azt mondom, hogy nem változik semmi. Tehát mi ugyanúgy a saját székhelyünkön, illetve régebben székhely volt, hivatalosan most már telephely. Ugyanúgy ott vagyunk az Árpád utcán, a saját épületünkben, a tanári kar ott van a saját helyén, tehát nem költöztünk be a református iskolának a székhelyére, és ugyanúgy folyik, természetesen főigazgató úrral mindent egyeztetve, ugyanúgy folyik az életünk és a munka, mint eddig.
Ma megnyílt a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál a Miskolci Egyetem kampuszán. A kétnapos rendezvényen mintegy 100 kiállító mutatja be ásványait, kőzeteit, drágaköveit és ősmaradványait, amelyre a szervezők több ezer látogatót várnak. A fesztivál Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványtani eseménye, amely minden évben gazdag szakmai és ismeretterjesztő programkínálattal várja az érteklődőket. a látogatók tematikus kiállításokon, tudományos és népszerűsítő előadásokon, valamint gyermekfoglalkozásokon is részt vehetnek. Az egyetem tanszékei saját bemutatókkal és szakmai vezetéssel segítik az ásványok világának mélyebb megismerését. A rendezvény célja változatlanul az, hogy találkozási lehetőséget teremtsen a közép-nyugat és kelet-európai gyűjtők, szakemberek és érdeklődők számára. A rendezvényről Topa Boglárka, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének oktatója adott tájékoztatást.
Főleg itt a Miskolci Egyetemen ez egy nagyon különleges közeg. Ugye ásványbörzék vannak szerencsére egyre több helyen az országban, híres nagy rendezvények, ami nagyon nagy szerencse, mert azzal, hogy több nagyvárosban elérhetőek ezek a rendezvények, könnyen eljuthat bárki, nem kell a távolság miatt azon aggódni, hogy mégse tudják meglátogatni az emberek. Viszont a Miskolci Egyetemi Börze azért egy nagyon különleges rendezvény, mert ez az egyetlen olyan börze, amelynek otthona van, ha fogalmazhatunk így, hiszen ez a Miskolci Egyetem saját rendezvénye, tehát nem csak befogadja a rendezvényt, hanem itt született meg, és ebben a 40 évben itt teljesedhetett ki egy olyan rendezvényé, amilyen most. De önmagában, ha nem is érdeklődünk tudományos irányból, ez iránt a világ iránt, azzal, hogy csillognak, változatos a formájuk, egy olyan fantasztikus világba kalauzolnak el minket, ahol a szépség, a különlegesség, az elérhető közelségbe kerül, anélkül, hogy bármilyen nagyon nagy különleges dologra kellene gondolnunk. Kiemelni egy nagyon különleges darabot, vagy alkalmat nem igazán tudnék. Igazából ez a teljes szervezéshez, és ahhoz a rengeteg emberhez, aki közreműködik ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításához, mindenkihez biztos, hogy kötődik egy-egy izgalmas történet. Kezdve a kezdetektől, ahol tényleg a legegyszerűbb, legfapadosabb módon egy olyan baráti közösség indította el ezt az egészet az útjára, ahol igazából önszorgalomból, saját erőforrásokkal, picike autókat tele zsúf folva, önként pakolva padokat, hívtak létre egy ilyen rendezvényt. Minden évben nagyon impozáns darabokat is hoznak a kiállítók. Például most már az elmúlt években a látogatókat rögtön a bejáratnál nagy ametiszt geódák fogadták, amik igen, látványos darabok voltak, persze jó sok számmal az RC-Dulán, de egyébként az elmúlt években el is keltek ezek a darabok, tehát ilyen szempontból valaki otthon is örülhet ezeknek a példányoknak. Nyilván én elfogult vagyok, hiszen ásványokkal foglalkozom, de azt szoktuk mondani, hogy az ásványok gyakorlatilag mindenhol jelen vannak a hétköznapjainkban, és ez olyannyira igaz, hogy amikor egy egyszerű vacsora készül este egy fárasztó nap után, a vacsora elképzelhetetlen az ásványok nélkül, hiszen a só bele fog kerülni az ételekbe, de az edények, amiben készítettük, nyersanyagokból származnak, ércekből származnak, bányászatból származnak, a mobiltelefonok a zsebeinkben, az akkumulátorok, bármi, amihez nyúlunk, gyakorlatilag valamilyen ponton a nyersanyag kitermelési láncba belekapcsolódik. Illetve mivel a pirit idén az évásványa, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, egyfelől azért, mert hogy itt van ez a gyűjtemény, rendkívül formagazdag ásványról van szó, aminek nagyon sok előfordulása van a világon, és kiállításunkban a világ minden pontjáról találhatóak pirit kistályok nagyon klassz, különleges formákkal, tehát már csak ezért is érdemes meglátogatni majd a kiállítást, hogyha valaki a piritre kíváncsi, illetve egy kis külön vitrinnel is készülünk majd az ásványfesztivál idejére, ahol csak a piritet fogjuk bemutatni. A piriten azért vagyunk nagyon szerencsések, mert úgy, ahogy a világban, úgy Magyarországon is elég sok lelőhelyen előfordulhatnak. Nagyon szép kristályokat is lehet találni. Leginkább a Mátrában, hogyha az ember jó helyen kirándul és elkerüli a természetvédelmi területeket, nem szabad gyűjteni, akkor a felhagyott bányák meddőhányúin még találkozhat pirit kristályokkal. Például Recsk környékén, Gyöngyös-Oroszi, Mátra-Szent Imre, a Hacsakrúda bányára gondolunk.
Megjelent a 60-i kalendárium 28. kötete, amely továbbra is a város múltjának és jelenének hiteles lenyomata kíván lenni. A rangos helytörténeti kiadvány idei száma is gazdag tartalommal, értékes tanulmányokkal és visszaemlékezésekkel várja az olvasókat. A főszerkesztő az új kötet kapcsán hangsúlyozta, a kalendárium egyik legfontosabb küldetése a folytonosság megőrzése. A szerkesztőség célja változatlan, fórumot biztosítani mindazoknak, akik kutatják, ápolják és gazdagítják 60 szellemi örökségét. A részletekről Bacsa Tibor főszerkesztőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Folytonosság hangsúlyozása, 28. kötet. Miért tartott fontosnak a folytonosságot?
Hát elsődlegesen azért volt számomra fontos ez a 60. kalendárium elindítása, ezt ugye Kocsis Istvánnal, a könyvtár igazgatójával közösen ötlöttük ki, és azért volt fontos, ugyanis 60-ról az első könyv, tehát amely monográfia szerűen bemutatja a települést, az 1940-ben jött ki a nyomdából. Szepessüc Béla, itt volt 60-ban állatorvos, ő írta. És egészen 1999-ig semmiféle könyv nem jelent meg 60 városáról. Tehát igazából különböző írások születtek, különböző évkönyvekbe, újságokba, itt-ott írtak a településünkről, de igazából a nagy közönség, tehát az itt élők nem tudták nyomon követni, hogy végül is mi történelmileg mi történt a városban. Tehát ennek a hiányát éreztük mi, és ezért kezdtük el 99-ben ezt a kalendáriumot, mégpedig ott, ahol Szepessüc abba hagyta. Tehát ugyanolyan monográfia szerűen kezdtük el, és gyakorlatilag ugyanabban a témafelosztásban, ahogy ő dolgozott, ugyanezt vittük tovább, és ez adta azt, hogy lett egy alap, amiből tudunk építkezni, mégpedig volt egy alap, amit a Szepessüc, az, amit mi kiegészítettünk 99-ig vonatkozóan, és utána pedig ezeket kezdtük el részletekre bontani, hiszen ugye ezek csak nagy vonalakban tárták fel a településünk történelmét, és egy-egy témára fókuszálva a helytörténészek elkezdhettek dolgozni.
Most az időjárásról. Derült, gyengén fátyol a felhős idő várható. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebbet is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 27-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a 27. EGRI Civil Fórumot a civil közösségek házában. Szakmai konferencián keresztül mutatták be a szülőknek és pedagógusoknak a digitális világ gyermekekre tett különféle hatásait a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Elindult a rászorulókat segítő tűzifa program Egerben. Térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás 250 000 forintos jövedelem határ alatt. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Eger megye Jogúváros önkormányzata a rendkívüli időjárás miatt kiadott kormányzati rendeletre reagálva jelentős mennyiségű tűzifát igényelt a magyar államtól. A város január 28-án összesen 182 erdei köbméter tűzelőanyagra nyújtott be kérelmet, amelyet a magyar állam teljes egészében biztosít az önkormányzat számára az Egererdő ZRT közreműködésével. A program célja, hogy a leginkább rászoruló egri háztartások ingyenes tűzifához jussanak. A részletekről Wagner Ákos, a Eger polgármestere beszélt.
Talán emlékszünk rá, januári közgyűlésen azért az ellenzék által benyújtott tűzifa program körül volt némi vita. Ugye alapvetően mi nekünk továbbra is az álláspontunk, hogy nekünk van egy jól működő szociális rendeletünk, amit mi működtettünk és megváltoztattuk tavaly. Alapvetően Eger megye jogú város területén ez a szociális rendelet biztosítja azokat a támogatás lehetőséget, elsősorban pénzbeli támogatás lehetőséget, amiben a rászorulók az igényeik kiszolgálására tudnak fordítani, hogy ez most a gázszámla, áramszámla, élelmiszer, ruha, vásárlás, mire fordítják, ez nyilván az ő igényeiket szolgálja ki, tehát ez működik ma is a városban. A szociális irodánál lehet igényelni. Ugyanakkor viszont a januárban a rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a kormányzat elindította a rászorulók számára egy tűzifa programot, egy ingyenes tűzifa programot, ami első körben az 5000 fő alatti településen élőket célozta, de a legvégén utolsó pillanatban belekerültek a megyei jogú városok is, úgyhogy ebben történt egy adatszolgáltatás, aminek a keretében kapunk 182 köbméter tűzifát, erdei köbméter tűzifát ingyenesen. És ahhoz, hogy ezt mi ki tudjuk osztani és ki tudjuk adni, egyrészt meg kell találnunk azt a kört, aki ezt tudja fogadni és jó helyre kerül, ezért bevontunk hat szervezetet, akik a szociális területen dolgoznak, nyilván a saját hivatalunkban lévő irodát, a egri gyermekjóléti és szociális intézményt, de vannak olyan egyházi és civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, ilyen a Egri Főegyház megye Karitász központja, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesülete, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szegények támogató alap, EGRI alapítványa, az Összefogás fejlődünk együtt alapítvány, és természetesen a roma önkormányzatot, az EGRI cigány önkormányzatot is megkerestük ebben, vagy meg fogjuk keresni. Ők jelölhetik meg, hogy véleményük szerint kik azok, akiknek ez a tűzifára igényük van, tudják is fogadni, mert megfelelő tüzelőberendezéssel rendelkeznek ennek a fogadásához. Ezt a szociális iroda fogja összefogni, hogy duplikálódás ne legyen belőle, úgyhogy innentől itt lesz az ügyintézés. A tűzifát pedig a Egererdő ZRT biztosítja, tehát ők adják az ingyenes tűzifát.
A tegnapi közgyűlés döntéseiről szóló mai sajtótájékoztatón arról is beszámolt Wagner Ákos, hogy térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás az alacsony jövedelmű egri idősek számára. Az előterjesztés legfontosabb eleme, hogy a házi segítségnyújtás esetében 250 000 forintos havi jövedelem határ alatt a szolgáltatás térítésmentessé válik. A javaslat célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű rászoruló idősek számára a térítési díj ne jelentsen akadályt a szükséges gondozás igénybevételére. Telében. A további információkat Eger polgármestere ismerteti.
Talán messzebbről kezdeném. A szociális intézményünket tavaly évben átalakítottuk. Annál nagyon sok szociális szolgáltatásnál látjuk azt, hogy fontos az, hogy racionalizáljuk a városnak az eltartó képességéhez igazítsuk. És itt az egyik terület, aminek tudunk most egy nagyot lépni, és elsősorban az Egerben élő nyugdíjasaink, szociális alapon rászorulók részére tudunk a házi segítségnyújtás területén egy előrelépést adni. Ez azt jelenti, hogy 250 ezer forint per egy főre jutó jövedelemhatárig ingyenessé vagy térítésmentessé válik ez a szolgáltatás, a fölött pedig a eddigi térítési díjnak megfelelő, tehát egy nagyobb réteget tudunk bevonni ebbe a szolgáltatásba. Ez a házi segítségnyújtás az azt jelenti, hogy a saját otthonukban, tehát ahol laknak ezek az idősek, a otthonuknak adunk olyan szolgáltatásokat, ami az életvitelüket segíti, takarítás, bevásárlás kérdése, egyéb háztartási tevékenységekben tudnak segíteni ezek a házi segítségnyújtásban dolgozó szociális munkásaink, akik jelentős számban vannak Egerben, úgyhogy van kapacitásunk a vonatkozásban, hogy bővítsük ezt a szolgáltatást, és talán ennek az eredménye lehet az is, hogy a bentlakásos intézményeknek a való igényt tehermentesítsük azzal, hogy a otthonukban tudunk segíteni az ott élő rászorultak számára. Ugye ez gondozási központok lehet igényelni, egy 6 gondozási központ van Egerben, ott lehet jelentkezni.
Szint lépés történt az egri civilek életében. A 2025-ös esztendő a civil közösségek háza életében a lassú, de folyamatos fejlődés, továbbá a külső kihívásokra adott sikeres válaszok éve volt. A 2026-ra tervezett látogatottsági célokat már 2025-ben majdnem háromszorosan meghaladták. A 148 egri civil szervezet közül 105 aktívan használta a civil közösségek házát. A legnépszerűbbek továbbra is a klubfoglalkozások, valamint az ülések voltak. Az Eger ünnepe, a múzeumok éjszakája, illetve az Ezüstüdő Egészség Fesztivál kiemelten fontos a civil közösségek mindennapjaiban. Február 25-én rendezték meg a 27. Egri Civil Fórumot a civil közösségek házában, melyre 88 egri civil szervezet regisztrált, mondta el rádiónknak Balogh Tibor Tamás, az Egri Civil Kerekasztal soros elnöke.
Ez minden évben egy unikum, egy esemény, gyakorlatilag fórum és fórum között dolgozik a civil kerekasztal, a fórumon mindig értékeljük az előző év tevékenységét, és meghatározzuk a következő év irányait. A tavalyi év nagyon mozgalmas volt, 30 éves fennállását ünnepelte a civil társadalom Egerbe, rengeteg rendezvény volt, rengeteg olyan rendezvény, ami az egész hálózatot, illetve sok szervezetet érintett, 15 kiemelt rendezvényünk volt, tehát mindenképpen egy nagyon nehéz évben vagyunk túl, és ezt próbáljuk folytatni azzal, hogy a hatékonyságunkat megpróbáljuk növelni minden szinten. Háromféle elismerést, a civil közösségi díj, az év szekciója díj, és 14 szervezet jubilál, tehát ők kapnak egy köszöntő emléklapot. A jubiláló szervezet nyilván arra, hogy hány éve állnak fent, tulajdonképpen 10 évtől 50 évig tart ez az időszak, illetve a civil közösségi díj nyilván a legjobb szervezetet fogjuk elismerni. Az év szekciója az egy kicsit másfajta, ott szintén azt számít, hogy melyik a legjobb, de hát a szekciót utalmazzuk ezzel, az összefogásukat, egyebeket. Az egri civil ünnep természetesen meg fog valósulni, a civil ünnep közé próbálunk egyéb programokat szervezni. Mindjárt itt lehet is látni a teremben a földnapjával kapcsolatos rendezvények plakátjai, ami már hamarosan esedékes, és ezek már kín vannak. Ennek megvan egy kiépített rendszere, ami roppant demokratikus, de ettől kezdve elég bonyolult. Gyakorlatilag a civil társadalom, ugye, aki szeretne együtt dolgozni, azok összeszövetkeznek itt a fórumon. Beregisztrálnak, és együtt alkotunk egy civil fórumot. Az évközbeni működéshez, az operatív működéshez civil kerekasztalt választunk, szekcióként kettő fő kerül be a civil kerekasztalba, maga a szekció vezető és egy társa. Én a tudományos és ismeretterjesztő szekciónál vagyok szekció vezető, tehát aként is tevékenykedem. A civil fórum, illetve a civil kerekasztal választ munkacsoportokat és bizottságokat. Ebben is részt veszünk, elég sokan. Én tagja vagyok a Hálózati és Koordinációs Bizottságnak is, és a civil fórum szervező bizottságának én vagyok a vezetője.
Wagner Ákos köszöntő beszédében méltatta az egri civil kerekasztal munkáját és az összetartozás erejét. Eger polgármestere elmondta, a civil alap tekintetében szeretnék bővíteni a lehetőségét, mintegy 7 millió forintot fognak fordítani a civil alap támogatására, valamint a civil ünnep megvalósítására 1,2 millió forintot, továbbá a civil közösségek háza működtetésére további 4 millió forintot adnak majd. Most
Wagner Ákost hallják.
2024 ősze óta több mint 20 milliárd forint érkezett Egerbe. Ezek nem költhetőek működésre, de hosszú távon tehermentesítik a város. Megújulnak főutak, csomópontok, közterek, köztük a piac tér környéke, a strand és az érsektert, több óvoda és bölcsőde. Ezek a fejlesztések nem luxusprojektek, élhető város teremtek. Magam sem azért indultam a polgármesterségért, hanem azért, hogy Egert az őt megillető helye emeljük vissza. A működő képesség ugyanakkor mindennek az alapja. Ha ezt nem teremtjük meg, nem lehetnek fejlesztések, nem lehetnek rendezvények, nem lehet erős kulturális élet, és nem tudjuk támogatni a civil közösségeket sem. Az már tisztán látjuk, milyen pályán érdemes haladni Egerben. Nem leszünk Debrecen, nem leszünk ipari metropolis. De reális esélyünk van kisebb, 50-100 fős szolgáltató központokat idehozni. Ehhez viszont együtt kell működni az egyetemmel, a vállalkozókkal, a civil szférával, és ebben most valódi akarat van minden oldalon. Folyamatban van a Modern Városok Program elvesztett 9 milliárdjának visszaszerzése. Heteken belül indul Egerben az áthaladó 25-ös főút teljes felújítása. Városi tulajdonba kerülhet a lakhely. 20 év után végre hasznosíthatóvá válhat ez a több mint 35.000 négyzetméteres terület a Hajdúhegyen. Egy város költségvetése olyan, mint egy család pénztárcája. Amíg nincs rend a számlák között, addig nem lehet nagy terveket szőni.
Szakmai konferencián keresztül mutatták be a szülőknek és pedagógusoknak a digitális világ gyermekekre tett különféle hatásait a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A Betesda Gyermekkórház és az Aktív Magyarország által szervezett program célja, hogy szakmai párbeszédet indítson a digitális világ hatásairól, továbbá bemutassa azokat a kezdeményezéseket, melyek elősegítik a gyermekek és felnőttek digitális egyensúlyának megtartását. Pöltül Ákos, az Ifjúságkutató Intézet család biztonsági szakértője arról tartott előadást, hogy mit tesz az internet a fiatalokkal. Hangsúlyozta, ma a gyermekek átlagosan napi 6-8 órát töltenek a képernyő előtt.
A legnagyobb probléma ezzel az, hogy elveszi az időt olyan tevékenységektől, mint például a sportolás, a kreatív tevékenységek, írásolvasás, akkor képzőművészeti tevékenységek, barátokkal együtt töltött idő, mind olyan tevékenység, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön az idegrendszere. És ugye itt alapvetően a figyelmen keresztül szerzik a profitot ezek a cégek, tehát minél több figyelmet el tudnak vonni a gyerekektől, annál több profitot tudnak szerezni, a gyerekek pedig minél több figyelmet kívül tudnak tartani a virtuális térben, annál jobban fejlődik az idegrendszerük, annál egészségesebben, normális ütemben.
A lehetséges módokról dr. Hirsch Anikó, a Betesda Gyermekkórház mentálhigiénés osztályának vezető főorvosa elmondta, a képernyőidőt úgy lehet a leghatékonyabban csökkenteni, ha bevonjuk az egész családot.
Borzasztó fontos a szülőnek a példamutatása, mert hogy a gyerekek az úgynevezett szociális tanulás révén tanulnak, tehát sokkal többet tanulnak abból, amit a szülő példaként mutat, mint amit egyébként mond. Tehát az egyik nagyon lényeges, hogy a szülőnek, az egész családnak az aktív részvételére van szükség. A másik nagyon lényeges dolog, hogy önmagában elvenni pusztán a képernyő időt, az nem megoldás, hanem nagyon lényeges, hogy mit nyújtunk helyette. És itt van többnyire az az aktivitás, itt van szükség arra az aktivitásra, amiben valóban az egész családnak, valóban a szülőknek nagyon kreatívan bele kell állni.
Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is előadásán keresztül ismertette a jelenleg rendelkezésre álló felmérések adatait, melyek szintén arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a szülők tényleg egy valós problémával állnak szemben.
Nagyon komoly problémákat jelent, tehát nagyon komoly mentális problémáik is vannak a gyerekeknek, nagyon komoly fizikai problémáik, elhízottság, túlsúlyosság is jellemző, és ez óriási károkat okoz. És a legnagyobb gondnak azt látjuk, hogy a szülők nem látják pontosan, hogy mi is jó a gyereknek, meg mi is nem. Tehát nekem mindig a végem van, amikor meglátom a tablettartós babakocsit, és az anyuka az büszke rá, hogy milyen ügyesen nyomkodja az egyébként járni nem tudó gyermeke már a számítógépet, de nem veszi észre, hogy közben egyébként tönkreteszi a gyerekét, tehát ezt számtalan orvosi vizsgát bizonyítja, és ezért indítottuk el ezt a konferencia sorozatot, hogy végigvegyük, hogy mit is lehet tenni ebben az ügyben, mit is kellene tenni, megpróbáljuk elmondani a szülőknek, hogy a tudomány mai állása szerint mit is kellene tenni ennek érdekében, hogy a gyerekeink azok egy kicsit jobb állapotban legyenek.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megtartotta éves ülését a cigánypasztorációs tanács az egriérseki hivatalban február 26-án. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. A találkozón Ternyek Csaba egriérsek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Szerző Rita Judit nővér a ferences kisnővérek arlói szolgálatáról beszélt. A nővérek hisznek a pre-evangelizációban, ahol a Szentlélek működése csodákat eredményez. Molnár Gál Béla országos cigánypasztorációs referens, a kazincbarcikai Domboszkó iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. A személyes kísérés nem pasztorációs módszert jelent, hanem azt jelenti, hogy valódi jelenléttel élő, jövőt formáló közösségeket kell létrehozni, amelyek képesek átalakítani a közösség tagjainak életét. Ezután az országos programokról szólt.
A Szefanino megszervezi a háttérmunkát, és akkor a lelki dolgokat kell a referensnek ebben hozzátenni. Tehát gyakorlatilag itt értem ez alatt a két nagy országos cigánybúcsút, ami Szentkúton, illetve Csatkán van, vagy a cigányoknak a lelki gyakorlatát, illetve most vannak újabb javaslatok, ami különböző képzésekre, referens találkozóra, már az egyházmegye referensnek a találkozójára, illetve a katolikus iskoláknak, vagy esetleg más iskoláknak is, ahol esetleg több a cigány származású gyermek, hogy azoknak kialakítani valami támogatást, szakmai támogatást adni, ez akár képzés formájában, lelkinyakat formájában, ezeket mi most fogjuk majd kidolgozni.
Balázs József cigány kisebbségi lelkész a 2025-ös esztendő cigánypasztorációs tevékenységéről számolt be. Elhangzott, hogy fontos a bizalomépítés, az ösztöndíj program, amivel a roma diákok tanulását támogatják. Kósede az Egyházmegye cigánypasztorációs referense az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. 2012-ben indult a roma szakkollégium az egyetemen. A szakkollégiumi lelkészi munka örömeiről és kihívásairól szólva elmondta, keresztény hittartalmú programokat szerveznek, mint például keresztény értékeket közvetítő tanulmányi kirándulás, lelkinap, imaest és a cigánypasztoráció keretein belül szervezett programokat kínálnak a hallgatók számára. Németh Zoltánné, az Egri Főegyházmegye társadalmi és a szakpasztoráció koordinátora az aktuális tervekről szólt.
A cigány közösségeknek a megerősítése, új közösségeknek a létrehozása. Szeretnénk ráerősíteni arra, hogy legyenek dicsőítő csoportok, akik tudnak szolgálni egy-egy közösségben, vagy hogyha nem csak a saját közösségükben, akkor elmennek más közösségekhez szolgálatot végezni. Most főleg ezt helyeztük előtérbe.
A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmairól is. 15 éve szentelték püspökké Palánki Ferencet. Erdő Péter bíboros prímás 2011. február 26-án az Egri Székesegyházban szentelte püspökké Palánki Ferencet. A püspöki rendbe való bevezetésben társszentelőként Ternyek Csaba egri érsek és Julius Janus apostoli nuncius is közreműködött. A jeles évforduló alkalmából Krakonperger Zoltán, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke írt köszöntőt. Úgy fogalmazott, Önnel együtt adunk hálát mennyei atyánknak, Krisztus által a Szentlélekben, püspöki szolgálatának igen gazdag termésű 15 évéért. Kívánom, a mesterre hangolt főpásztor tanítványi szívvel szolgálja Isten egész népét, hogy Krisztus titokzatos testének tagjai a főhöz egyre hasonlóbbá váljanak, és vele összhangban legyenek és tegyenek. Köszöntötte Krakon Perker Zoltán, Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt püspökké szentelésének 15. évfordulóján. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet február 24-én az érseki papnevelő intézetben. Csordás Judit, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoportvezetője elmondta, az évente megtartott találkozóval nem csak az új gazdasági vezetők informálására fordítanak figyelmet, hanem fontos, hogy időről időre minden munkatársuk tájékoztatást kapjon a támogatások igényléséről és elszámolásáról, az intézmények működésével összefüggő hatósági és gazdasági feladatokról is.
Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági vezetőket tájékoztassuk egyrészt a legaktuálisabb dolgokról, amik a közelmúltban történtek, amiknek még most is feladatok vannak, amiket még most is be kell fejezni, még foglalkozni kell ezzel. Ilyen volt most legutóbb az otthontámogatással kapcsolatos kérdés, a menza programok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdés, és az aktuális, amik még előttünk állnak feladatok, ezekről is egy tájékoztatást adunk, egy megerősítést, hogy ne merüljenek feledésbe azok a jó dolgok, amiket egyébként már mindenki begyakoroltan és a legjobb tudása szerint végez.
Az értekezlet lelki tartalommal kezdődött. Lóci Tamás Eki felnök Legyetek a remény zarándokai címmel arról beszélt, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai. Sajgóné Kondrát Marianna szakképzési referens a Kréta rendszer használatáról, közegészségügyi ellenőrzésekről, a játszóterek, a tanulók étkeztetése és az iskolabusz hatósági és gazdasági előírásairól beszélt a jelenlévőknek. Barta Gábor pályázati ügyintéző az iskolák és a plébániák fejlesztésére, felújítására vonatkozó aktuális pályázati lehetőségekről, a baleseti veszély elhárítási előírásairól beszélt. Zsihla Ildikó, az Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola iskolatitkára a gyakorlatban mutatta be a Poszeidon iratkezelő rendszer használatát, és a felület használatára biztatta a jelenlévőket. Előházi Kálmán műszaki csoportvezető hamarosan nyugdíjba vonul, így bemutatta Ár Attila Rolandot, aki majd átveszi az intézmények beruházási, felújítási, fejlesztési programjainak kezelését. Beszélt továbbá a gazdasági bizottság elé terjesztett kérelmek tárgyi követelményeiről és az intézmények rendelkezésére álló keretösszegről. Rámutatott, hogy az elmúlt évtizedben az Egyházmegyében 20 új köznevelési intézmény épült, szinte minden oktatási intézményben történt fejlesztés, felújítás, így a legkorszerűbb berendezések eszközök szolgálják az ott tanuló gyermekek nevelését, oktatását.
Az Egyházmegye épületeiben, így többek között az iskoláknál is és köznevelési intézményeknél is folyamatosan felújítások következtek bele az elmúlt években, évtizedekben. A lényeg a dolognak az, hogy vagy pályázati pénzből sikerült forráshoz jutnunk, vagy az Egyházmegye úgynevezett iskolai kasszából finanszírozta az iskolák felújítását. Most ebben természetesen nagyon széles palettán mozgott. Van nemrégen átadott 20 darab óvodánk, most van folyamatban egy vadonatúj iskola építése például a Köröm helyiségnél, és természetesen folyamatosan a nyári felújítások, amelyiknek az alapja az, hogy az iskolák beküldik a ajánlataikat, és akkor ebből válogatva a legfontosabb dolgok kerülnek felújításra.
Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról beszélt. Sorra vette az év programjait, eseményeit, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézmények működését segítő szakembereknek tanácskozásra, ismereteik bővítésére. Emellett szó esett a digitális átállás, az esélyteremtés és a szabadságolások kérdéseiről is. A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog Böjt címmel tartott előadást Nyíregyházán, a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az est végkövetkeztetése szerint a Böjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag ét nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra, március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A több mint 25 éve házasoknak pedig szintén Mária Besnyő ad otthont lelki gyakorlatnak 2026. február 27-e és március 1-e között, e hétvégén. Mottója: 25 év után is van még mit megismerni egymásban és az Úrban. Jelentkezni mindkét programra a párbeszéd.hu oldalon lehetséges. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ez évi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét Doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A Doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivatáskukac@szaléziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Isteni üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk, és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten értünk. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged, legnagyobb jótevőnket hálátlanul megbántottunk. Hogy szeretetünket megmutassuk, és vétkeinkért megkérleljünk, követünk keresztutadon. Add meg lelkünk üdvösségére, és a tisztító tűzben szenvedő lelkek segítségére, Anyaszentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Amen. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Mert a Szent Kereszted által megváltottad a világot.
A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus, és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam. Érted és értük.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram! Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásaink, hangulati kitöréseinknek, önző viselkedésének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen. Sőt, azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent.
Üdvözl légy, Mária, kegyelem,
az Úr van te veled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk uráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj
rajtunk! Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Az élet terhe engem is földre sújt, a család is néha nyomasztó teher, és én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem elesik valamelyik családtag, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek rá úgy, mint a farizeus? Én bezzeg nem vagyok ilyen. Saját maga okozta, viselje is a kínját. Meglátom-e, hogy benne Jézus te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre. És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek? Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek? Segíts megérteni, Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább családunk keresztútján sem.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Az anyák fájdalmának állomása ez, az anyák titkának állomása ez, az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra, de fájdalma örömre fordul, amikor meghallja a gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látja gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy mások bántják gyermekét. Úgy tud mellettük lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nem csak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele.
Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk és családjainkon. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapát.